Szóval, félig komolyan, félig viccesen szokták mondani az emberek, hogy egyetlen repülő sem marad fönn a levegőbe. Valamiképpen földet fog érni. Hogy ez miért jutott eszembe? Hát mert ebbe a testbe mi is egyszer el fogunk innen menni. Tehát nem fogunk itt lenni örökké ezen a földön, ebbe a testbe. Ki így, ki úgy. Az okot, a pillanatot nem tudom. Ellenben van egy dolog, amit tudunk. Hát ha megírjuk, akkor elragadtatás által. Persze, az, hogy hisszük, tudjuk, várjuk az elragadtatást, hát ettől azért még egy-két kérdőjel minden gondolkodó ember fejébe azért vagyon. Megmondom nektek őszintén, hogy de ez nem új keletű. 2 Péter 3.1. Ez már a második levelem, szeretetteim, amelyet hozzátok írok, ezekben emlékeztetés által ébrezgetem tiszta gondolkodásotokat, hogy eszetekbe jussanak a szent proféták előre megmondott szavai, és apostolaitoknak az Úrtól és üdvözítőtől kapott parancsolatai. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók távannak, akik mindenből gúnytűznek, akik a saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik. Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhúgytak, minden úgy maradt, ahogy a teremtés kezdetétől fogva van. Mert rejve marad előttük, szándékosan meg is feledkeztek róla, hogy az egek régóta voltak, és a föld is, amely vízből és vízállal által állt elő az Isten szavára. Ezáltal az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, a mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkivélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fent az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulására. Ez az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, mint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Szóval hány generációnak volt lehetősége föltenni azt a kérdést, hogy hát hol van az ő eljövetelének ígérete? Az apostolok azt mondták, hogy az utolsó időkben élünk. Azóta eltelt 1-2 évezred, vagy 2 mondjuk, és még mindig azt mondjuk, hogy az utolsó időkben élünk, és mindenkinek igaza van. Na ez az izgalmas. És ha, hogy mondjam, nagy, mi a jó kifejezés, a nagy hullámokban néznénk a történelmet, akkor még a tetejében azt is látnánk, hogy még a gyülekezeteket érintő problémák is, mintha csak ismétlődnének. Az 1700-as évek végén parázsvita volt a gyülekezetekben, hogy milyen stílusú zenét szabad játszani. Meg azóta. És hát mindezzel párhuzamosan jön egy második kérdés, hogy na jó, de ki is mi van azokkal, akik meghaltak időközben? Mert hát azért 2000 évet végigélni, szóval az Ószövetségben olvasunk arról, hogy az ezret majdnem sikerült elérni, de azért a kettőről nem volt szó. Pál apostol Tesszalonikában mindössze 3 hetet töltött a feljegyzések szerint, aztán később ugye írt leveleket a gyülekezetnek, de fizikailag többet nem járt ebben a városba. Mégis 3 hetet követően is egy nagyon-nagyon erős gyülekezet maradt ott. Tudom, nem hibátlan gyülekezet, de erős gyülekezet. És úgy tűnik, hogy ebben az időszakban jutottak olyan kérdések Pálhoz, a tesszalonikai gyülekezet tagjai közül, mert hogy ugye mindenki tudja, hogy oké, hogy gyülekezet, de hát az sok-sok-sok egyénből épül fel. És a láncot is ismeritek, ugye? Szóval a teherbírását a leggyengébb láncam határozza meg. No, ez csak kitérő volt. Szóval, 1 Tesalonika 4.13-tól. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az a bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, vele együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Nagyon jó bátorítás nekünk. Nem tudom, hogy feltűnt-e nektek, hogy az embereknek milyen jelentős része képes hinni UFO-kba, földön kívüliekbe, párhuzamos galaxisokba, minden egyébbe, de Jézusban nem. Jézusban nem. Ha a legerősebb bizonyíték Jézus mellett van, na az nem jó. Az összes többi az oké. Hát furcsa ez a gondolkodás, de hát nem tudom, hogy valaki követi annyira az eseményeket, hogy észrevenné azt, hogy az ördög pedig filmek egy dolgok alapján nagyon is rájátszik arra, hogy fölkészítse az emberiség nagy részét, hogy amikor bekövetkezik az elragadtatás, akkor azt mondják, hogy ja, hát ezt már vártuk. Csak az előjele nem jó. Ugye, mert aki a UFO-kba hisz, annak hiába stabil és erős a hite, a hit alapja rossz. Úgyhogy amit arra épített az egész, na mindegy, ez megint egy más rész. Pál apostol itt azt írja, 1 Tesalonika 4.15, azt pedig az Úr igéjével mondjuk. Nem csak úgy gondolom, nem csak valószínű, hanem az Úr kijelentése által mondom, hogy ezek be fognak következni. Nem fogjuk megelőzni azokat, akik elhunytak, fel fog hangozni a harsona. Nem tudom, hogy minden ember meghallja ezt a harsonát. Pillanatilag nem tartom valószínűleg, persze az én tudásom is erősen korlátozott, de akik érintettek, azok biztos meghallják. Azok nem tévesztik fül elől. És van még egy érdekesség ebbe a szakaszban, mindjárt megtalálom. A 17. versben, igen. Azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk a felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, hogy így az Úrral legyünk. Sokak számára nem lesz kedves, amit most mondok. Nem arról szól ez a kijelentés, hogy mennyire vagy jó hívő, hanem arról, hogy megmaradtál. Tetszik, nem tetszik, tudomásul kell venni, hogy a kegyelem kora az nem teljesítményfüggő. A kegyelem önmagától sokkal szentebb életet eredményez, mint a törvény, de nem teljesítményfüggő. Akik megmaradnak, elragadtatnak. Mondja ezt annak a teológikai gyülekezetnek, amelyből a 2 Tesalonika 3.10.11-ben azt olvassuk, mert akkor is, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltunk nektek, ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Mert halljuk, hogy némelyek tétlenül élnek közöttetek, nem dolgoznak, hanem haszontalan dolgokat művelnek. Szóval nem csak aki megérdemli, hanem aki megmarad. Mondja ezt annak a gyülekezetnek, ahol egy néhányan úgy gondolták, hogy már annyira közel van Jézus visszajövetele, hogy dolgozni se kell, hát most ezt az 1-2 hetet, hónapot, évet még kihúzzuk. azóta évezredekbe számolunk, ugye? És nem erről szól a kegyelem, és nem erről szól az elragadtatás, és nem erről szól az ígéret, hogy nem csinálok semmit, és majd az ölembe pottyan, hanem, hogy élem az életemet, de úgy, hogy közben a fókuszom ott van. Ezek alapján biztos néhányoknak felsejlett a fejébe, hogy jó, de hát Máté 25-ben olvasunk a 10 szűzről, és mégis mi van ott, és hogy is kell ezt érteni. Ezek az események, amiről eddig beszéltünk, ez ugye Máté 24-nek a tartalma, nem a 25-nek. És szeretnék még egy megdöbbentő dolgot mondani, a 10 szűz egyik sem a mennyasszony. Ugye? Ők a koszorús lányok. A mennyasszony nem alszik el. A mennyasszony nem veszi le a szemét a vőlegényről. A mennyasszony a vőlegénybe szerelmes. Szóval, 1 Tesalonika 4.17. Azután mi, akik élünk és megmaradunk, vele együtt elragadtatunk a felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, hogy mindenkor az Úrral, és így mindenkor az Úrral leszünk. Szóval, akik élünk és megmaradunk. A megmaradás azt jelenti, hogy azt csinálod, amit Mária csinált. Odaül Jézus lábához. Fogadni merek, mernék, hogy ha Márta is odaül, akkor is lett volna vacsora. Csak Márta úgy érezte, hogy neki dolgozni kell. Mária meg élvezte a jelenlétet, meg azt az ízt, ami kijött Jézus szavaiból. Aztán tudjuk, hogy az elragadtatást követi a nagy nyomorúság ezen a földön. Tudjuk azt is, hogy akkor is lesz ige hirdetés ezen a földön, és így tovább. Az elragadtatásról Pál a Korintusi levélben is beszél. 1 Korintus 15.51. Íme titkot mondok nektek. A titok az azt jelenti, hogy maga a dolog az létezett már az Ószövetség idején is, nem volt annyira nyilvánvaló, mint most. Létezett, nem volt nyilvánvaló. Szóval, íme titkot mondok nektek. Nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt az utolsó harsona szóra, mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és a halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami megvan írva, teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te fullánkod, halál, hol a te diadalod. A halál fullánkja a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgókodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Az 57. versben azt olvassuk, hogy a diadalt Isten adja nekünk. Nem, mi megdolgozunk érte. Isten adja nekünk a diadalt. Legyetek szilárdak és rendíthetetlenek. Írja ezt Pál a korintusi gyülekezetnek. Na most, ha volt egy gyülekezet a Bibliában, ahol baj volt, és összevisz, na itt volt. Szóval itt azt, de itt aztán tényleg minden. Az apja feleségével való együttéléstől kezdve a bíróságon keresztül a bálvány áldozat, szóval minden volt. És azt mondja, hogy figyeljetek, megkapjuk a diadalt, mert Isten adja nekünk. És ennek következte, ennek okárt, ezért legyetek szilárdak, rendíthetetlenek. Szóval megkapjuk. Mindannyian tudjuk, hogy amikor átváltozunk, és a romlandot lecseréli a romolhatatlan, hihetetlen íze van ennek a szónak. Ami romolhatatlan, az azt jelenti, hogy nem tud elromlani. Képzeld el a testedet, hogy nem tud elromlani. Nem tud elromlani. És hát hogy is mondjam szépen, az, hogy egyre hosszabb ideje vagyunk fiatalok, ez is a romlásnak a következménye. Magyarul ebben a testben még öregedni se tudsz. Azért, hát hogy is mondjam, ilyen 31 néhány évesnek lenni, amikor még minden megfelelően működik és megy, és ebben az állapotban maradni, meddig? Örökké. Nem egy olyan rossz kilátás. Nem egy olyan rossz kilátás. Péter is foglalkozik természetesen az elragadtatással, 2 Péter 3.10. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egekre recsekben, ropogba elmúlnak, az elemek égbe felbomlanak, a föld és a rajta lévő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Úr napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Szóval a várakozás az egy teljesen ige szerinti hozzáállás. És ebben a várakozásban élünk. Jézus, amikor imádkozik az atyához, János 17.15-től, azt mondja, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból vagyok, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket igazsággal, a te ígéd igazság. Az, hogy szent életet élj, az egy elengedhetetlenül fontos része a hívő életednek. Miközben várakozol a vele való találkozásra, nevezetesen az elragadtatásra. Mert hát miért kéne kevesebbre várni? Ha az apostolok is ezt tették, hát akkor nekünk miért kéne rosszabbra várni? De! Te me világból valók, de őrizd meg őket a gonosztól. A te igéd igazság. Nem tudom, hogy gondolkodott-e valaki a 3 Mózes 25-ben az 50. évvel kapcsolatban elmondott szabályról. Ugye a lényege az volt az Isten törvénye szerinti földművelésnek, hogy minden 7. év helyreállítást biztosít a földnek, mert nem vetjük be. Az 50. év, a 7x7. Év pedig nem csak, hogy nem vetjük be, hanem akkor minden tulajdon visszakerül ahhoz a családhoz, amelyhez tartozott. Igazából nem tudok róla, hogy valaha is betartotta volna ezt Izrael, de lehet, hogy megint csak az én tudásbeli hiányosságom. De Istennek volt egy nagyon fontos dolga, ami a mi hozzáállásunkat segítheti. 3 Mózes 25.13-tól. Az örömnek ebben az esztendejében jusson hozzá újra mindenki a birtokához. Ha valaki elad honfitársának valami eladnivalót, vagy vásárol valamit honfitársától, ne csalja meg egyik ember a másikat. Az öröm ünnep évét követő esztendők száma szerint vásároljon honfitársától, azt pedig a termő esztendők száma szerint adjon el neki. Az évek nagyobb számához képest szab magasabbra az árat annak, amit vásárolsz, és az évek kisebb számához képest szab alacsonyabbra az árat annak, amit vásárolsz, hiszen a termést az évek számának megfelelően adja el neked. Ne csalja meg senki a honfitársát, féld Istent, én az Úr vagyok a te istenetek. Gondolom. Szóval ez azt jelenti, ha sok év van vissza az elengedés évéig, az 50. évéig, akkor drágább a föld. Ha kevés van vissza, akkor már olcsóbb. Ha tudod, hogy hosszú életed van a földön, akkor csinálj befektetést és ragaszkodj hozzá. Én nem tudom, nekem mennyi van vissza. De ha nem tudod, akkor ne ragaszkodj a földihez annyira, mert rövid az idő, amiben hasznot fog hajtani. Miután arra várok, hogy az elragadtatásban legyen részem, ne elegyedjek bele a világ dolgaiba annyira, hogy megkössön, és levegyem a szememet arról, amiről az ígéret szól. Hogy mennyire benne van az ószövetségi törvényben Isten kegyelme. Szóval mi is úgy tekintünk, hogy Jézus visszajöveteléig kevés idő van már vissza. Vegyél földet, foglalkozz a hétköznapi dolgokkal, de vigyázz rá, hogy ne legyen túlértékes a számodra, ha hirtelen itt kell hagyni. Sok időt elvesztegetsz másra. Szóval dolgozz, munkálkodj, de mindig úgy, hogy soha nem téveszted szem elől, hogy vissza fog jönni. És egyénileg nagyon pontosan tudjuk, hogy nagyon gyorsan is bekövetkezhet mindez. Azt is tudjuk, hogy az új, az elragadtatás után ilyen betegség, meg halál, meg gondok már nincsenek. Meg azt is, hogy de azért jókat enni fogunk tudni. Filippi 3:20-21. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket azzal az erővel, amellyel maga alá vethet minket. Neki emlékszik a János evangéliumában, amikor Jézus azt mondja Tamásnak, hogy gyere ide és tapogass meg, és nézd meg. A szellemnek nincs húsa és csontja, nekem van. És amikor nem akarják elhinni, akkor az agyába egy darab halat, ha legyek. Szóval azért ez így izgalmasnak tűnik, hogy enni tudok, de éhes nem leszek. Nem olyan rossz. Ja, és mindezzel ellentben ilyen földön megszokott szilárd dolgok nem állnak ellent, mint kisméretű téglafal és egyéb ilyen apróságok. Nem hangzik rosszul. Titus 2:11-14, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, ami nagy Istenünk és üdvözítünk Jézus Krisztus dicsőségének jelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket maga névévé, amely jó cselekedetekre törekszik. Isten üdvözítő kegyelme Jézus Krisztus. Őt várjuk, vele fogunk találkozni. És ő a vőlegény. Akik régóta olvasnak Bibliát, lehet, hogy azt mondják, jó, de az is megvan írva, hogy meg kell állnunk Isten Krisztus ítélő széke előtt. Hogy is szól ez 2 Korintus 5:10? Mert mindannyiunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, azt szerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. Nem tudom, hogy ki az, aki nem látta a Ben Hur című filmet. Amikor nagy nehezen megszületik Ben Hur számára a győzelem, akkor odaáll az ítélő szék elé, és megkapja a jutalmát. Na, ezt a szót használja itt a Biblia. Akkor nem úgy volt az eredményosztó, hogy 3 lépcső, 1., 2., 3., hanem oda járultál a bírák elé, és közölték veled, hogy ennyi eddig vagy. Ezt jelenti az, hogy Krisztus ítélő széke elé jársz. És megkapod a jutalmadat. Ha jó sokszor engedelmeskedtél, akkor csillogóbb a koronát, ha kevesebb szerenglőd, akkor egy néhány helyen csak az arany látszik, és nincs rajta plusz gyöngy. Mert ha valakibe az a buta gondolat támadna, hogy Isten, azaz Jézus itt még némelyeket el fog küldeni a pokolba, akkor szeretnék vele kötekedni. Krisztus ítélő széke elé megdicsőült testbe fogsz állni. Gondolod, hogy azt a testet ő a pokolba küldi? Nem. Ha te ott állsz Krisztus ítélő széke előtt, akkor a mennybe vagy. Nem máshol. A koronád lehet, hogy másként ragyog, mint a melletted lévő, de ott vagy a mennybe. Megdicsőült testbe. Mert az ha hamarabb nem, az elragadtatáskor annak a része voltál, akik megmaradtak, akiket elragadott. Szóval, amikor minden bűnünk le van rendezve a Golgotai kereszt áldozatába, akkor minden bűnünk le van rendezve a Golgotai kereszt áldozatába. Ha valakiben ez az állapot, azt a gondolkodásmódot hozza elé, hogy akkor azt csinálok, amit akarok, az nem érti a kegyelem lényegét. Ha valaki érti azt, hogy ezáltal mekkora ajándékot kap, akkor elkerüli a bűnt és a világi kívánságokat, ahogy az előbb olvastuk. Mert a vőlegényhez vágyakozik a mennyasszony gyülekezet. Azt mondja a Biblia János 14:1-2-3-ban, ne nyugtalankodjon a szívetek. Higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem és helyet készítettem, eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott vagyok. Szóval maga a vőlegény jön a mennyasszony. Nincs már közben járó. Az elragadtatás arról szól, amikor a vőlegény megjelenik. Amikor a szolga viszi Rebekát Izsákhoz, a vőlegényhez. Gyönyörű képe a helyzetünknek és lehetőségünknek. A mennyasszony akkor mondott igent, amikor még nem látta a vőlegényt. A szülői házba, amikor azt mondta, hogy igen, elmegyek veled a vőlegényemhez. Ő akkor mondott igent. Látni nem látta. De volt egy segítő, egy szolga, aki képes volt mindent elmondani neki a vőlegényről, amit tudni kellett ahhoz, hogy gondtalanul és szerelemmel álljon meg előtte. És ezt végzi a Szent Szellem nálunk. A mennyasszony akkor is el volt kötelezve a vőlegény felé, amikor még csak 500 métert ment el a saját lakásától, és még 100 kilométer vissza van, meg akkor is, amikor félúton volt. De a szülői házba mondta Rebeka azt, hogy elmegyek, igen. Onnan lépett ki, abból a környezetből, mint ahogy mi is, mindannyian. Még nem látta a vőlegényt, de már ott volt a segítő. A vőlegény barátja, ahogy az egyik evangélium fogalmazik, és a vőlegény barátja örül a vőlegény hangjának. Mert elé készül a mennyasszony, elé készül a gyülekezet. Szóval vágyódik, kívánja. A Jelenések könyvének utolsó fejezetében, ami egyben az egész Bibliánknak az utolsó fejezete, háromszor mondja Jézus, hogy eljövök hamar. A 7. vers, íme eljövök hamar, boldog, aki megtartja a könyv profétai igéit. A 12. vers, íme eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedetei szerint. És a 20. versbe bizony hamar eljövök. A vőlegény vágyódik a mennyasszony után. Jövök hamar, már alig várom. Ugye te azok közé tartozok, akik azt mondják, hogy jövel Uram Jézus. Nem köt a földi annyira, hogy ezt nem tudod kimondani. Jövel. Ha úgy tekintesz rá az ő szépségére, dicsőségére, hatalmára, mint vőlegényre, akkor csak azt tudod mondani, hogy jöjj, Úr Jézus, minél hamar. És a lehetőséged megvan, ti, akik siettetitek az ő eljövetelét. És ott nem lesz könyv, nem lesz fájdalom, nem lesz betegség, és egy hihetetlenül nagy mennyegzői parti. Az önfelett öröm, amikor végre a sok-sok érzés, példa, mindenen túl, amit a Szent Szellem már itt a Földön elvégzett, egyszer csak színről színre őt lát. Amire azt mondod, hogy az egész úton erre vártam, és végre. Na ezért ne hagyd, hogy a földiek nagyon magukhoz kössenek. Mert ami ott vár, az örök kitartó, és kizárólag pozitív előjelű. Még nulla sincs, hogy semleges, csak pozitív. Jelenések 22-20. Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony hamar eljövök. Amen. Jöjj, Uram Jézus. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk közösen.